bevezetésképpen énekeljük a 454-es számú énekünket. Imádkozunk. Mennyi éves Szent Atyánk, olyan jó, hogy gyermekeinek tudhatjuk magunkat. Nem azért, mert kinevezzük magunkat azzá, hanem azért, mert Te annak tartasz. Nem a tökéletességünk, vagy a bűntelenségünk miatt, hanem Jézusért. Jézusért fogadsz el bennünket, és Jézusért lehetünk együtt közösségben. Egyedül ő érte és ő miatta. És reménységünk és hitünk szerint, mint a Krisztus irodalmához tartozók. Urunk, taníts bennünket, mert arra van szükségünk, hogy utána innen szolgálatba menjünk. Felvértezve, ismerettel és hittel, elkötelezettséggel és odaszánással. Urunk, mert Te hisz, mert szükség van tanúságtevőkre. A legnagyobb missziói területen, az egyházban. Hiszem azt, Uram, hogy ez a hétvége itt Pilis Csabán, ennek az alkalma. Áld meg bennünket. Amen. Kedves testvérek, akik az útmutató szerint olvassák, vagy útmutató szerint is olvassák a Bibliát, az elmúlt hetekben sorba vehettük Eszter könyvét. És hát nem akarom felolvasni az egésznek az összefüggését, de ha valakinek nem áll össze a kép, akkor ebből a kiragadott szövegből, amit majd föl fogok olvasni, annak javasolom, hogy az előzményét, sőt, a mögötte lévő részt is olvassa el. Eszter könyvének 4. fejezetéből a 13. verstől olvasom a 16. versig. Akkor Mordokáj ezt üzente vissza Eszternek: ne képzeld, hogy te a király palotában megmenekülhetsz a többi zsidók közül, mert ha te most néma tudsz maradni, a zsidók kaphatnak módot máshonnan a szabadulásra és a menekülésre, te azonban a családoddal együtt elpusztulsz. Ki tudja, nem éppen a mostani idő miatt jutottál-e királyné méltóságra. Megmondom őszintén, hogy ez az ige, amióta ezt olvastam, nagyon foglalkoztat, és az elmúlt hetekben 2 előadást is tartottam, és muszáj volt beletézni presbitereknek a gondolatokba ezeket a mondatokat, mert számomra most lett világos az, hogy a ma presbitere az nem végezheti a szolgálatát, hogy úgy mondjam, a hagyományos módon. Azon a hagyományos módon, hogy évente x-szer a lelkész összehív presbiteri ülést, ott általában anyagi, vagy építkezési, vagy nem tudom, hogy milyen kérdésekről beszélünk, és utána pedig szavazunk. És ebből gyakorlatilag ki is kerül a presbiteri munka és szolgálat. Az a véleményem, hogy most, amikor az európai kereszténység, a tradicionális kereszténység a végidejét éli, gyakorlatilag mi nekünk hitvalló keresztényeknek és hitvalló gyülekezeti tisztségviselőknek nagyon meg kell fontolnunk ezeket a mondatokat, ki tudja, nem éppen a mostani idő miatt jutottál-e te és én ebbe a tisztségbe. Ebbe a mostani helyzetbe, amiben az egyház van, amiben a gyülekezetek vannak, amiben a kereszténység van, itt ebben az országban és Európában. Ennek az összefüggésében próbáljunk beszélgetni arról a témáról, és ennek a gondolatvilágában, ami ennek a hétnek a programja, illetve ennek a délutánnak a témája. Tegnap és ma a Luther kétféle kormányzatának egy-egy áráról volt szó, az Isten evangéliumával kormányoz az egyházban címmel, és a másik pedig Isten a karddal kormányoz a világban. Gyakorlatilag a lutheri gondolatvilágban és a lutheri teológiában két birodalmat ír le a reformátor. Két birodalmat, a Krisztus birodalmát és a Cézár birodalmát mondja ő így a világ birodalmáról. És mind a kettőben Isten kormányoz, sőt, hát van egy ilyen kép is, hogy Isten jobb kezének birodalmát, vagyis a hit, remény, szeretet birodalmát, az evangéliummal kormányozza, a bal kezének birodalmát, a bűn, a halál és a gonosz birodalmát törvényel és annak eszközével a karddal kormányozza Isten. Persze Luther azt is világossá teszi, hogy a balkéz birodalmát, hogyha valaki ezen megbotránkozna, Luther világossá teszi, hogy a bűnesek következménye miatt állt elő. Ha nem történik meg a bűnesek, nincs bűn, nincs halál, nincs gonosz, és nincs szükség törvényre sem. Isten az ember és a világ elpusztítása helyett cselekedett, és adta a törvényt és a kardot, annak eszközét a kardot. Megtehette volna, hogy nem adja, vagy elpusztítja teljességgel ezt a világot, vagy pedig teljesen magára adja, és akkor idő előtt önmagát pusztítja el törvény és kard hiány. Nem akarom részletezni a két birodalmat és a két kormányzatot, mert gondolom, hogy erről részletesen volt szó. A osztrák származású amerikai Luther-kutató Bridge a két birodalmat két egymás mentő körhöz hasonlítja. Sajnos itt a félreértett kommunikáció miatt nem hoztam el a fóliáimat, hiszen úgy gondoltam, vagy úgy tudtuk, hogy itt nincs kivetítő, és tudom, hogy az embereknek a nagyobb része hozzám hasonló a vizuálisát jobb lett volna, és kiderült, hogy van, de hát addigra én már lehettem róla, hogy otthon hagytam ezeket, mert ezzel a hitben voltam. Úgyhogy sajnos nem tudom ezeket a köröket most ábrázolni, hogy két kör, hogy messzi egymás, és hogy van ennek a messzetnek az átfedése. Erről beszélt Rich, hogy tulajdonképpen ez az egymás felül terület jelképezi a feltámadott Jézus feltámadás és visszatérése közötti teret és időt. A keresztények ebben a messzetben élnek Rich Luther értelmezése szerint. Ugyanakkor Luther a hívő keresztény embereket Krisztus birodalmába és az evangélium kormányzata alá helyezi, míg a hitetlen, az istentelen embereket, és ez nagyon lényeges, függetlenül attól, hogy megvannak keresztelve, vagy sem, a Cézár birodalmával és a törvény és a kard kormányzatá alá tartja. Igen, azt is megemlíti Luther, hogy a Krisztus birodalmába nagyon kevesen tartoznak. Ma már úgy mondanánk, hogy a hitvallók tartoznak, az életüket Krisztusnak átadók tartoznak. Tulajdonképpen a mai témánk az, hogy ez a két kormányzat hogyan kapcsolódik egymáshoz. Én azt gondolom, hogy ennek a kapcsolatnak van két szférája. Van az isteni szféra, és ott egyértelmű a kapcsolat, a kettő úgy kapcsolódik egymáshoz, mindazokat Isten kormányozza. Ez az ő szintje. Ez is egy kapcsolódási pont. Sőt, ennek a kihatása is nagyon döntő, mert miután ő kapcsolja össze a mind a kettőt a kormányzatában, ezért lehet itt a földön átjárás az egyik kormányzatból a másikba. Tehát van átjárás. De hozzátehetjük, hogy csak itt a földön. Ha most visszaemlékezünk a gazdag és a Lázár történetére, a gazdag Lázárnak az a tragédiája, és most elvédést, hogy így mondom, de mindenki érteni fogja, hogy Luther csak tényleg ismerte. A lutheri teológiát tényleg ismerte, mert ő benne az megmaradt, hogy van átjárás a kettő között, de azt már nem tudta, hogy a halál után már nincs átjárás a két birodalom között. Mert az már nem ugyanaz a birodalom, de ő azt hitte, hogy ugyanaz a birodalom. Ez csak erre a földi életre, erre a mi világunkra vonatkozik. A mi, az ember világra vonatkozik, ez a két kormányzat. Tehát itt még a Földön van átjárás a kettő között. És ez egy döntő dolog, hogy elmondjuk. Én öt pontban szedtem össze azokat a kapcsolódási pontokat, legfontosabb kapcsolódási pontokat, ahol Luther két kormányzata között kapcsolat lehet, ahol a két birodalom között kapcsolat van. Az első, amit én itt neveznék, hogy a misszió. A misszió az első olyan kapcsolódási pont, ahol a két kormányzat között átjárási lehetőség van. Itt is ugye két felé kell bontani a dolgot. Az egyik ebben a vonatkozásban a hívőnév szerepe, vagyis a Krisztus birodalmához tartozók, vagyis ebben az esetben a vektorok iránya, elnézést, hogy így mondjak, Krisztus birodalmából a Cézár a világbirodalmak felé van. Még az egy másik az ellenkező irányú a világbirodalmából a Krisztus birodalma felé a hitetlenek vágyakozása. Beszéljünk erről egy kicsit. A Krisztus birodalmában az evangélium kormányzata alatt lévők a lélekmentés szolgálatát végzik a világ birodalmába, vagyis a karddal kormányozott világba, a törvény alatt lévők felé. Ez minden Krisztus birodalmához tartozónak alapvető kötelessége. Mondhatjuk, is, hogy aki ide tartozik, annak ez annyira természetesnek, annyira magától értetődőnek kell lenni, mint ahogy, ha valaki a Műszaki Egyetemhez tartozik, mert ott hallgatónak beiratkozott, hogy az első években matematikát kell tanulni. Nincs a világnak egyetlen olyan műszaki egyeteme, ahol a matematikát nem megoktatnák. Annyira természetes. Ugyanilyen természetes az, hogy a Krisztus Birodalmához tartozó missziót folytatnak, a lélekmentés szolgálatát folytatják azok irányába, akik nem oda tartoznak. És itt hangsúlyozni szeretném, hogy semmi köze, bocsánat, ezt így nem mondanám, csak nincs szoros összefüggés azzal, hogy ezt az egyház lépi, vagy nem az egyház lépi. Majd az egyházról is lesz szó, minden esetre sajnos le kell szögeznünk, hogy a Krisztus Birodalmába az egyház nem teljes egész egységével tartozik, hanem egyház részek tartoznak, és gyülekezet részek tartoznak csak Krisztus Birodalmába. És sajnos bármennyire is az ember azt hívné, hogy hát az egyház, hogy úgy mondjam, istenes szervezet, hogy automatikusan ez az istenes szervezet természetesen a Krisztus Birodalmához tartozik. Hát nem. És most itt meg kell állni egy pillanatra, a hölgyektől 6 évet engedélyt, hogy levegyem a lakómat. Tehát ilyenkor már 10 perc után meleben kell lenni. Köszönöm szépen. Igen, missziót kell végezni. Korlátlanul? Korlátlanul missziót kell végezni? Nem. Nem korlátlanul. Nem korlátlanul, mert Isten ennek is korlátokat szab. Van egy olyan igény, hogy gyöngyéiteket ne dobjátok a disznók elé. Hát nem bármikor és bárhol lesz. Az, akivel ez megtörtént, az természetű, vagy legalábbis jó, ne kommentáljuk, hogy melyik birodalomhoz tartozik, de ő azt hitte, hogy a Krisztus Birodalmához tartozik. Ifjú és lelkészként, és a Toplesz bárban ültette az ölébe a pincérnőt, és nem a vízát neki. Na nem. Na ez nem megy. Ez nem megy. Missziót, de nem minden áron, és nem mindenhol. Isten ennek megszabja a kereteit, mint ahogy a missziónak az egyik kulcs mondata és tanítása az, hogy tudni kell hallgatni, megvan az órája és az ideje a hallgatásnak, és megvan az ideje a szólásnak is. És erre Isten vezetése tanítja meg az embert. Tehát igen, misszió, de nem a saját fejem után, nem a szívem lobogása és belső kényszere alapján, hanem az Isten vezetése alapján, ahogy ő kényszerít engem. És Isten megbotránkoztató dolgokra nem kényszerít, mert az nem épít, hanem rombol. Az életmentés alapulók a két birodalom közötti kapcsolatban. Igen, ez, amikor a Krisztus Birodalmához tartozók tevékenységet irányult a másik birodalomhoz tartozókhoz, a világ birodalmához. És ugyanakkor, ahogy már már volt ott róla a másik oldal, és itt egy picit részletezzük ezt. Akaratán kívül, a világ irodalmában tartozók, akaratokon kívül vágyakoznak a Krisztus irodalmában. Csak ők ezt nem tudják. Ugye van ez a csodálatos igény, hogy sóvárogva várják az Isten fiainak megjelenését. Sóvárogva várják. Nem tudják. Nekünk töredékesen, a bűneink miatt töredékesen megadatott az, hogy halljuk a fülünkkel, és lássuk a szemünkkel, hogy üdvözlött ez a világ a Krisztus hiányban. Sóvárogva várják. Igen, mert Isten mindenkinek szívébe és életébe ezt beleütette, hogy vágyakozzon a másik irodalom felé. Átjutni még ebben a világban is, ebben a földi életben a másik irodalomban. Ez tulajdonképpen, hogy így mondjam, ennek segíti, elősegíti a missziót, hiszen az egyik oldalon van egy készítés, egy küldetés, egy vezetés, egy olyan természetes indítatás, mint a levegővétel, a másik oldalon pedig van egy vágyakozás. Akkor ennek valahol tényleg találkozni kellene. Azonban a hívő népnek, a hitvallóknak szavarat tudjuk, hogy ezt a vágyakozást, a másik oldalnak ezt a vágyakozását, a sátán alapjaiban megrontotta. Alapjaiban megrontotta. És kedves testvérek, ezekkel mi naponta találkozhatunk a gyülekezetekben. Legalábbis a mi gyülekezetünk, ami gyülekezet emberek kíváncsi megfordul, befutnak emberek, néha hónapokig, esetleg évekig ott vannak, valaki ott is ragad, beszélgetünk, elmegy járni, nem csak Isten tisztelet, hanem szüket közösségekben is, és akkor évek múltán jönnek elő egészen furcsa dolgok. Egészen furcsa dolgok. A vágyakozásnak egy teljesen a sátán által elfordított dolgai. Mondok egy két példát. Isten tisztelet, előtt vagyunk, várjunk. Nálunk ő elég lezserű, hogy mindig készítettek. Na nem! Úgy rohan be, mert jól van, ott van a sekrecsében, csak nem nézi az óráját. És jövök be, és leülök a padba, és automatikusan hallom, hogy előttem két hölgy beszélget. Ha az ember nem figyel oda, akkor is ráadásul a templom csendében, még hogyha sütőnap, akkor is lehet. Aztán a hallani, és akkor egyik valamit mesél, vagy fiáról, vagy unokájáról, én ezt már nem tudom, és mondja azt, hogy valami kedvező történt ebben a rokonnal. Hála Istennek, lekopogom. Hála Istennek, lekopogom! Tetszőre kívánok. Tetszik ezt érteni? Itt mondta már kint Pintér Károlynak egy másik esetet. Gimnáziumi lelkész meséli a történetet most idén szeptemberben. Ezzel a érettségizendő leányjal, már szinte hölgy, 18-19 éves, de tavasszalkuk érettségét, 8 évig járt egyházi gimnáziumban, szóba kerül a továbbtanulás, és mondja azt, hogy ő fogalmazhatja azt is, hogy esetleg a teológián menne. Ugye nincs akadálya annak, hogy én látom másoknak az auráját. És éppen elmondtam, hogy ha nem gondolja meg magát az őrt, akkor fölveszik a teológiára, és ha őt nem tér meg, már pedig a teológián nem személynek térni, de nincs lehetetlen, akkor kikerül majd gyülekezetbe. Szentelik, és keresik, hogy fölfedezi az aurájukat az emberek. Döbbenetes volt az, hogy talán egy hónapon belül a gyülekezetben nálunk előjöttek olyan dolgok, hogy ezt tessék elmenni, hogy ezek nem jönnek úgy elő, hogy jövök a Isten tiszteletre, és utána elmegyek egy órán belül, és kész, és akkor. Hanem ahol kell egy kis csavari nyári családos táborban, kell egy zárkerűs körnálunkban, ilyesmi is, kellenek olyan személyes, tényleg személyes kapcsolatok, és kiderül az egyik, most már elég régóta oda járó gyülekezeti tanunkról, hogy az asztrológiával foglalkozik. Kiderül az egyik, egy másikról, hogy a természetgyógyászatnak nem azzal a szintjével, amikor a kisbaba szemecsipás és kamilla tejával ugye kimossuk, tehát nem a gyógynövényeknek ilyen szintjével, hanem ugye amikor már energiaátvitelnek hasonló hol van szó, ilyenekkel foglalkoznak. És akkor az embernek többen elsőnek, hogy na de hát tényleg az, amit ők hallanak állandóan és rendszeresen, az nem tette helyre ezeket a dolgokat? Testvérek, azt kell mondanom, hogy a sátán úgy gondoskodik ezekről a dolgokról, ezek annyira súlyos kérdések, annyira a lelki parázmaságnak a területére vannak összpontosítva, hogy ezek sokkal mélyebben gyökereznek, mint például a lopás, hogy valaki megszokta, hogy lop, vagy hazudik. Ez sokkal mélyebben gyökereznek. És tényleg örül, és hazamegy, és boldog, és kapott igét, és tényleg látszik azt, hogy formálódik az élete, és imádkozik, és elhozza azt a lányát, aki 10-valahány éve nem tette be a templomba a lábát, mert Isten tagadóvá vált, és a lány most már oda jár, és minden. De mégis, ilyen dolgok ott vannak a mindjét. Tehát akkor, amikor a Krisztusiodalmára tartozók oda átra lélekmentés szolgálatát végig, tudni kell, hogy nagyon mélyen gyökereznek ezek a dolgok. Olyan mélyen megígérem azt, hogy nem minden esetben fogok neveket mondani, de lesznek olyan helyzetek, amikor olyan súlyosak a dolgok, hogy még felé kell kimondani dolgokat. Miután vannak nyilvános fórumok, abszolút nyilvános fórumok, mint például a fraternet. Ugye? Pontosan most 2 nappal ezelőtt, vagy 3 nappal ezelőtt került föl a fraternetre, az egyetemi lelkész aláírásával Rozsnai István József.
Bartender Zsolt.
Hogy az egyetemi gyülekezetben egy orvosnő asztrológus tart előadást. Orvosnő asztrológus tart előadást. Ez kétszeresen veszélyes. Egyrészt az asztrológia miatt, másrészt a társadalomban, az orvosok irányában, akárhogy is nézzük, de van egyfajta bizalom, és valamelyet emberek az orvosra fölnéznek. Ha tetszik, ha nem. Most tessék elképzelni, hogy egy ilyen hölgy, aki orvos, de egyben asztrológus. Nem az lehet mondani, hogy Gyuri néni a falu végéről vajákos, és ilyen dolgokkal foglalkozik, hanem egy orvos. Szeverényi János nagyon szerűen és szerényen odaírja a választ, nem választában, hát így a levelezésben, hogy és ott lesz valaki más is aki a mi oldalunkat képviseli. Írja a lelkész kollégának, amit a válasz erre viszont válasz nem jött. Tehát így fogják megtartani természetesen ezt az alkalmat. Ez az egyházban benne van. Hát ezért is mondtam azt, hogy az egyház nincs a Krisztus birodalmában itt egyedül. Részei vannak, de nem a egyház. És ezt nekünk tudnunk kell. Tudnunk kell, amikor a missziót folytatjuk, és átjárás van a két birodalom között.
Good. számíthat-e a gazdasági környezet kiszámíthatatlan, ami ezen a szabálytalanhoz, azon a szabály és fordítva. Tehát egyszerűen nem tudod magad követni, mi az, hogy ennek még szabálytalan, a szabályos és fordítva. Akkor, amikor a te lelki, hitbeli alapod, az viszont állandó. Kettő. A gazdasági környezet a 100%-osan törvényektől eltérő módszerekre kényszerít ki manapság az embereket. Manapság az embereket. Aki által nélkül vásárol valamit, vagy csináltat meg otthon, szerelővel valamit, ugye annak az első kérdés, hogy számlát adjak meg róla, vagy ne, stb. Tehát rákényszerítik. Ezt Szedő Püspök sorolta fel, hogy hány gyülekezetben kényszerültek rá ezekre a dolgokra, hogy számlát nélkül meg nem tudom, hogy csináljanak, és ez mennyi spórolást hozott. Tehát a gazdasági környezet második pont a társadalmi és a törvényestől eltérő módszereket kényszerít ki az embereket. Három. A hívő keresztény, akár vezető, akár beosztott, a lelkismeretem szerint még az még elmegy, és ezt én nem tehetem meg, határmentén egyensúlyozik. Ezt úgy mondom, elmondott, hogy 14 évig egy cégnek az igazgató. 1992 és 2006 között. Ez az egyensúlyozás a saját életet tapasztalatában, mondom, ez az ember idegeivel megy. Nem egészséges. Tehát igaza van ennek az álláspontnak. Megjegyzik. Konzekvens törvény és szabály tisztelet a konkurenciával szemben hátrányba viszi a vállalkozókat. Tehát ha egy konzekvensen a szabályokat, a törvényeket és mindent betartod, akkor tudomásul kell venni, hogy ebben a profit hajszában, ebben a piaci versenyben, ebben amikor mennyedelünk után rólunk és próbáljuk pozícióba tartani a vállalkozásunkat, ezzel abszolút hátrányba kerülünk. Tehát igaza van annak, aki azt mondta, hogy a mai világban, illetve ismétlen, tehát a mai világban, a gazdasági közegye mindenben vezető igazgatást nem vállalhat. Ez már 900 kilométer álló Észlájában nem igaz. Ott nincsenek ezek a kérdések. Ennyire élesen. Ami 90%-ban probléma, ott 2-3%-ban probléma. Ötödik. Ennek a folyamatnak az a problémája, hogy elkezdem tárítani, amíg elmegy kereteit. Még egy el fog menni. És ezt a keretet tárítom. És ez az, ami ugye az embernek a lelki életét károsítja. Ez olyan, mint ha az ember dohányzik, ahogy az egészségét, a tüdejét, a légcsőjét, stb. Az érrendszerét, a szívét károsítja, ugyanígy, az én esetemben a túlzott koleszterin, ugyanígy károsítja az ember lelki tüdejét és lélegzését, ez a bizonyos tárítás, hogy én még tárítom ezt, és ebből egy lelki tüdőtárulat lesz, és a lelki tüdőtárulat itt olyan rossz, mint a biológiai orvosi tüdőtárulat. Az nem az így jelent, hogy több lesz a oxigén felvételem, hogy több lesz az igé által a Krisztus üzenet felvétel, hanem több fordítva kevesebb. Hatodik, ugye tárítom, a következmény az, hogy kötöm a kompromisszumokat. összetöröm a kompromisszumokat. Most a kompromisszumot nem abban az értelemben, hogy az ember ne konfrontálódjon, stb. Hanem olyan értelemben, hogy a saját lelkismeretem számára kötöm meg a kompromisszumokat. Kedvedik, alkudozom az Istennel, elkezdek alkudozni, hogy ugye megüleszted, ugye a helyzet. Ugye te is látod, hogy ugye a, ilyen a helyzet. Te se vagy vak. Hát te is tudod, hogy mi van itt Magyarországon. Te is tudod, hogy milyen állatnak a viszonyok itt Magyarországon. Ez egy abszurd. Hát ezt neked is kell látni. Hát, most 10 millió ember vagyunk ki az országból. Hát csak a nagy ember akarja, hogy fél idő maradjon. Te biztos nem akarod. Ugye megérted, alkodozom az Istennel. 8. Évek múltával, ezek után, már csak az események irányítanak adott vitának. Az ember azt töltögette a kompromisszumokat, hogy ezt követően azt beszélte, hogy már csak az önnek újabb esemény, hogy ezt meg kell csinálni, ezt meg kell javítani, ilyen változást kell csinálni a vállalatnál, ilyen feltételeket támaszt egy új vevő, azt mondja, hogy rendben van, de én a termékek 30%-át számolnékül kérem. Jönnek a dolgozók, azt mondják, hogy jó idejön dolgozni, de ennyit kérek rendbe. És ilyenkor az ember már csak az esetének utálják és irányítják. 9. Keresztény ember így nem, hogy nem tud másokat Istenhez hívogatni az életével, most a gazdasági szereplőként mondom, hanem egyébként ellentéve lesz. Hát a környezetben tudja, hát látja, a nevén is látta, hogy kötöm a kompromisszumokat, hát akkor hogy tudok bizonyságot tenni a másiknak? Háló Istennek, engem most nem nagyon erősen sokat meg óvott az ilyentől, az Istennek egy trükkös hívása van. Gondoljátok el testvérek, hogy mondjuk nem készülten itt egy ilyet is elmondok, de hogy én egy olyan cégnek voltam vezetője, amelyiket most privatizáltak. Tehát ez itt állami volt. Akkor, amikor a cégek 99%-át már régen privatizálták. Tehát erre Isten egy tudta, hogy én is egy gyenge, mert nem tudom, hogy milyen ember vagyok, és Isten ebbe engem behatárolt. Úgyhogy nekem nem kellett annyi kompromisszumokat tölteni, súlyos kompromisszumokat, de egy állami cégnek a vezetője, azért nem, annak nincs mozgástere. Tehát én terméket mondjuk támogatni nem fogok eladni, mert ha 100 cég elad privát cég terméket száma nélkül, akkor 100-at nem jelentene föl, de ha egy állami ad el, az biztos, hogy följelentik. Úgyhogy engem Isten ilyen körülményekkel, hogy egy állami szigorú elszámolású, stb. Kerettel, ahol időként még a számlányozókét is kitált és ellenőrzött és egyébként, óvott meg attól, hogy óriási kompromisszumokat kötögessek. De, és hogy végleg tárítsam ezt a még na még elmegy kategóriát. Minden esetre azért én is átértem lelki sérüléseket eddig. Hát ez az állnak az igazsága, vagyis annak, hogy ne vállaljon a mai világban gazdasági közegben olyan szerepet az ember, aki ilyen helyzetet elé álló. Ugye a másik vélemény, az ellenvélemény, a keleti választó szövetségei vélemény úgy hangzott, hogy Istennek tanúbizonyságot van szüksége a mai világban, egy gazdasági környezetben ilyen beosztásban. Mi ennek a vének az igazsága? Nézzük meg! Itt hat igazság. Egy. Minden erkölcsileg és etikailag vállalható poszton, tehát striktizbált igazgatóként nem, kell, vagyis kellene lenni keresztény embernek. Minden poszton kellene lenni keresztény embernek. Mondhatnánk úgyis, hogy talán más lenne itt Magyarországon a világ. Kettő. Tanúság, bizonságtétel, mindenkor és mindenkor eszköz Isten kezében, hogy embereket megragadjon. Az én tanúságtételem is mindenkor. Mindenhol. Tehát én nem szeretnálatok, hogy Isten itt tud, itt meg nem tud. Isten ahol akar, ott mindenhol tud. Tehát a mai igenis a kapitalista gazdasági környezetben is tud Isten embereket megragadni az én tanúságtételem által is. Három. Egy vezetőre vagy beosztottra, ha annak tekintélye van egy cégnél, felnéznek. Többet is várnak tőle, várnak a vezető. Éppen ezért a szolgálat és a misszió lehetősége is nagyobb. A példaadás lehetősége is nagyobb. Az előző azért volt népszerű az emberek között, mert együtt volt velük. És ide egyetemi végzettség, oda egyetemi végzettség, hát rettentően ismerte a magyar mezőgazdaságban lévő nyelvjárásokat. Úgyhogy így mondjam, a trágárságokat és a káromkodásokat így fogalmazom meg. Ugyanakkor, ha valaki oda kerül, és ezt nem teszi, ezt nem gyakorolja, nem így vezető, akkor fölteszik a kérdést az emberek, hogy mi van ezeket. Tehát ez is tulajdonképpen egy missziós lehetőség, amivel élni lehet. A törvénytisztelet és a tiszta kép felmutatása ebben a kiskapukat kereső korrupcióval terhes lavírozó gazdasági környezetben nem csak illi, hanem politikai értelemben tartottál is, hogy így is lehet, talán így is lehet. És azt gondolom, hogy igenis a kereszténynek a mai világban ilyen politikai értelemben szabad provokálni, mert egyszerűen figyelem felhívó. Ötödik. A gazdasági élet szereplői közül, de főleg a vezető beosztásoknál felfelé és lefelé is sok embert elér. A segélymunkától az államtitkárig mindenkinek elmondhatja, hogy mi a reménysége, és hogy a cég vezetésében, vagy a cégben való munkájában Isten segítségét kívül. Erre van lehetőség. Nekem is volt lehetőségem, nagyon magas beosztású embereknek elmondani azt, hogy nézd, nekem van egy másik vezetésem is, nem csak az államtitkár, vagy a minisztériumfiók vezetésében. Tehát sokakat elér az ember, és ez egy nagy lehetőség, amit a kereszténynek ki kell használnia. Hatodik, ha van a gazdaságban más példa is, nem csak az, hogy mit lehet kiskapokon, korrupción, zsebesítetre, így úgy amúgy megcsinálni. Ha van más példa is, akkor a nagy gazdaságba nem lehet arra hivatkozni, hogy csak így lehetne élni. Ha van egy másik példa, akkor nem igaz, hogy csak így lehetne élni. Nem igaz, hogy nincs más megoldás, hogy nincs más kiút, hogy nincs más alternatíva. De van. És azt a kereszténynek kell a gazdasági életben bizonyítania, mert Isten azt a keresztül akarja bizonyítani. Ez a másik gondolat igazsága. Mit lehet mondani? Hogy az egyik is igaz, és a másik is igaz. De egyik se számol nagyon érdekesen egy dologkal. Hogy az Isten úgy látja, hogy mindenkinek saját magának, most ha én ezt egyáltalán első szemében mondom, hogy nekem, személyesen Galáta Péternek van szüksége arra, hogy abban a pozícióban legyen. Mindenkinek saját magának van szüksége. Se az egyik, se a másik igazságát elmondani. Nem az anyagiak miatt, nem az önbecsülés miatt, hanem azért, hogy engem, a szívemet formálja az Isten, tegyek készre a ráfigyelésre, kényszerítsen arra, hogy napokként boruljak elő, hogy az ő vezetését fogadjam el, hogy önkegyelmességet tanítson, és hitből való ráhagyatkozásra. Sajnos nekem el, és 1992. március 26-án nevezte ki igazgatónak, az aznap reggel ige az volt, hogy erősen fogom a te jobb kezed. Ez kísért végig 14 éven keresztül. Erősen fogom a jobb kezed. Nekem volt szükségem arra, hogy ebbe a beosztásba kerüljek. Nekem volt szükségem. És most nekem volt szükségem arra, hogy kikerüljek ebből a pozícióból. Már is annak tudjuk. Nekem volt szükségem. És az Isten mindig tudja. Hívők életek és munkája a karra kormányzott világban és a szépen irodalmában meddig lehet elmenni hol a határ a politikában. Meddig lehet elmenni. Hát megmondom őszintén, hogy természetesen nem a orosz háborút, nem az egyes kis királyokat, meg egyebeket irigyeltem, Luther korából, de összességében azért figyeltem. Olvasva Luthert etére, aki nagyon világossá tette azt, hogy sokkal inkább a világi kormányzás, mint Róma kormányzás. Ugye neki ez volt a legnagyobb problémája, ez az egyik. A másik az, hogy a világi kormányzásban akkor most bármilyen is volt annak az erkölcse, tehát volt jó is, de rossz is, de az egyértelmű, kategórikus ateizmus teljesen hiányzott. Tehát az, hogy nincs, tapasztalom, hogy nincs Isten, az teljesen hiányzott. Tehát egyértelmű más volt akkor azt mondani, hogy igen, én a hívő itt való emberként, a keresztény birodalomhoz tartozóként köteles vagyok, vagy pedig ha nem is kötelességből, hanem odaszállásból a világ birodalomában lévő javát szolgálni, és ott a törvény, amit Isten adott, ahol azáltal is kormányozom, a törvény és annak eszköze a kardnak a tulajdonképpen
lehetőségét, hogy az előre vigye és pozitív hatást gyakoroljon, az elősegítsen, annak sokkal nagyobb volt a lehetősége, mint a mai világban. Ugye nem akarom pozitívan minősíteni, senki se így vegye a háború előtti időszakot, hogy a püspökök felsőház tagok voltak a magyar parlamentben, és nem tudom, hogy milyen pozíciókat töltöttek be. Egy tény, hogy Isten megengedte, hogy ez a korszak, mintha egy kéz elvárta volna, lezáruljon. És jött egy teljesen más, egy Isten tagadó, egy ateista, egy a krisztusi lelkülettel szemben is gyűlölettel lévő világ. Erre fölvetődik a kérdés, hogy ebbe hogy lehet a hívő embernek ebbe a politikában részt venni? Semmivel sem meghatározni. De semmivel. És azt mondtam, hogy néhány nevet kételezett mondani, semmivel. Kádár Zoltán püspöknek a tevékenységét a Kádár országgyűlésbe semmivel sem lehet megmagyarázni, amikor voltak. Voltak sok Turóczi Zoltánok. Más egyéb hitvallók. Még egy nem lehet. És lehet azt mondani, hogy ha én nem, akkor más igen. Tehát én felelősség azt mondja, hogy nem. A következőnek, akit kiszemeltek, őnek is azt, hogy nem. És ha mindenki azt mondja, hogy nem, akkor az elnyomó hatalom lebénul. Mert a hitvallókkal szemben az elnyomó hatalom mindig lebénul. Maximum gulágra, vagy akasztófára tudja jutatni. Máshova nem! Nincs más alternatívája. Ha nincs az a fogás, nem tud a fogást keresni valamit, amit ahogy a birkózók a fogást keresnek, akkor mi? Így is jöttem Alfontot, szerepvállalás a politikában, avagy a hazafias népek volt az amisok. Ugye most megjelent ez a Fabi Tibornak a cikke október 15-én az elélete a damisokról, ezekről az amerikai valási csoporton, fogalmazunk itt egy valási csoportot, akik a 17. század életformát élik. Talán mindenki emlékszik, aki olvasta, ha nem, akkor érdemes elolvasni. Hova tekére nincs bevezetve a világításra, a lakásukban nincs tévé, nincs ez, csapat. 200 évvel ezelőtti öltözetre öltöznek, lóval szántják a földeket, stb. Dövzel mezőgazdaságból élnek. Ugye így értem azt, hogy a politikában a hazafias népfrontról az amisok idehárták, mert előttem volna, még azért zárójelbe így tettem, hogy az hazafias népfront előtt még van egy súlyosabb kategória a besugástól az amisokig. Ugye tehát a besugástól, mint az egyik szélsőség, a másik szélsőség, aki abszolút elzárkózik, nem úgy a politikától, de legszívesebben egy levegőset hívna ezen a földfolyón a mai társadalom tagjaival. Tehát mondhatni azt, hogy 1989-ig ez a véleményem, hogy nem. Hogy nem. Ezt a nagy politikára mondtam, mert ha lelkét, mondjuk evangélikus lelkét ott nincsen, de hát mindegy, mindegy, mondom, inkább református lelkét, mondjuk Csokonya viszontán a tanácstag volt, és ott a helyi dolgokban döntéseket hozott, hát ezt valahogy még el tudom valahogy fogadni. Bár megmondom őszintén, hogy akkor községi szintekre is nagyon-nagyon megjött a politika. Műsor ma. Azt mondtam, hogy nyílt leszek is, és nem szabad itt most megkerülni dolgokat. Van egy Donát így az evangélikus egyházban. És emellett nem lehet elmenni. Nem is a személye a lényeg, hanem tulajdonképpen az a lényeg, ami emögött valójában megtestesül. Emögött rengeteg minden testesülnek. Gondoljuk el azt, hogy emögött megtestesül az, hogy bármit kiszolgálni. Teljesen mindegy. Teljesen mindegy, hogy hazugság vagy nem hazugság, pozitív vagy nem pozitív. Minden kiszolgálni. Minden kiszolgálni. Azt gondolom, hogy a lelki ember, ha az lehet válogatós. Nem úgy van, hogy meg kell ennie a rántott húst is, meg a kutyakaját is. Nem erről van szó. Lehet válogatós is. Ha viszont itt tálalják együtt a kettőt, összekeverve, akkor azt kell mondani, hogy nem. Köszönöm szépen. Miután a szociáldemokrata értékeket összekeverték az abszolút hazugsággal, és nem csak összezóta van hazugság, hanem azt is jóval megelőzően, gyakorlatilag erre azt kell mondani, hogy nem. Képviselő miatt ami zsigerből a hazugság, még néhány társával együtt, őnála csak az a probléma, hogy ő így jelenik meg, hogy evangélikus lelkész, hogy hívő tagozat. Hívő tagozat. Na most, egynek lehetünk, egyért lehetünk hálásak, és egynek örülhetünk, hogy nem az a neve ennek a hívő tagozatnak, hogy Isten gyermekeinek tagozata. Mert akkor blasfémia lenne. Így csak közvetetten az. Nem direkt, hanem indirekt módon Isten kárulás. Elműteti az emberekkel azt, hogy a hithez és a hívő emberekkel kapcsolódó képzeteik így rögzüljenek. És így rögzülnek. Na most ez tragédia. Nekem az a véleményem, nem csak Donát Lászlóval, hanem Hegedűs Lórát, ifjabb Hegedűs Lóráttal kapcsolatban is. Az a véleményem, hogy
ma van országos nagy politikában, tehát a pártpolitikában, a tényleges pártpolitikában nem tudja magát úgy megőrizni, hogy sárral ne törökülődjön össze. Nekem az a véleményem, hogy többen fogják azt mondani, hogy na, akkor ebből nem kell, mint hogyha az illető háttérbe marad. Annyira partikulálódott a magyar közélet és pártpolitika, és nem a civil politikában beszélek, hogy ez egészen tragikus. Igazából arról van, hogy meddig mehetnek el, akkor én ezt a választ adnám, hogy ameddig az Isten ügyét szolgálja, amíg hasznos az Isten ügyének, amíg hasznos az Isten ügyének, addig. És ennek a mérlegeknek mindent lehetne. Néhány évvel ezelőtt megfogalmaztam és eljuttattam Győri Józsefen keresztül a Zsinathoz azt, ez 1996-ban volt, hogy aki képviselőnek megválasztanak, az a lelkészi állásáról mondja le. Állást mondtam, tehát nem a lelkészi végzettség, mert az, mint teológiai végzettség és titkosság, hogy megmarad. Az nem jön le. Kész. Hagyott a gyülekezetét, és nem jön le. És hozzáadtam azt is, hogy én szükségesnek tartom, azt én pontosan nem tudom meghatározni, ott azt mondtam, hogy 3000 lakos vagy 5000 lakosnál nagyobb települések képviselő testületére is vonatkozik. Annál kisebbre már nem, mert hogyha én ismerek olyan 150 fős vagy 200 fős Zala-megyei falut, ami környezőséghez tartozik, ahol egyszerűen nincs értelmiség. Hát ott van egy pap, akár katolikus vagy református van, és ott választják, ne választják, akkor választják be és választják a köznek a szolgálatát. Tehát nem erről a szintről beszélünk. De ami már később megfelelődődhet a pártpolitikával, ott ezt egyértelműen tartom, hát úgy csöpörték le, hogy még be se engedték a hivat elé. Ezt a javaslat. Tehát ahogy megtárgyalántak el, azt mondták, én akkor a Budai Egyházmegyének a felügyelő helyettese voltam, hogy a Budai Egyházmegye a saját problémáját bele akarja vinni a zsinat munkájába. Ezzel tűzettendő, hát nagy korsóval vastagon iszük ennek a levét. Különben is láttuk mi ezt, hogy egy hívő baptista amerikai elnöknél a körülök alatti dolgok és a cikrár mennyi kárt okoz az Isten igének. Felvállalás a művészetekben hívő emberként egyértelmű minimum elem, minimum, ami nem rombol. Nem azt mondtam, ami használ, ami nem legalább olyan, az igazi hit, tehát azt már nem, ami rombol. Ami rombol. Ami rombol értékeket, értékítéleteket, fiatalságot, jövő generációt, azt nem. Attól fölfele a művészi szabadság hadd érvényesül. Sportban ugye nevetséges, hogy ilyeneket előhozok, hogy hívők élete és munkája azzal formálja a világban, vagy a Cézár birodalmával meddig lehet elmenni, hol a határ például a sportban. Néhány példát és történetet a szív családokról szeretnék előhozni. Valamikor elkezdtem kölyökkoromban, ilyen 12-13 éves koromban, néhány úszás után vízilabdázni és vízilabdára eljárni. És olyan érték elé került rettentő hamar, akin fiatalon, kamaszkoromban megújult és megváltozott életem, hogy vasárnap meccs, vagy Isten is lehet. Vasárnap meccs, vagy Isten is lehet. Unokaöcsém között láttam, az egyik kifi válogatott kosaras volt, a másik univerziádéra egyetemi válogatottként, vízilabdásként jutott ki. Másik unokaöcsém is vízilabdázik, a kiskörökat pedig saját korosztályába első az utcába. Látom azt, hogy ilyen lehetetlen kérdést tesz fel az egyébként. Hát mit nem mondjak? Valami nagyon komoly és nemes dolog. Hát a Bibliában is még Pál apostol is példaként hozza föl a spantot. Az ökölvívást is, meg a futást is példaként hozza föl. Tehát miért kell tessék mondani? Miért kell ilyen választás elé állítani fiatalokat? Miért kell? Ha nem a sátán munkája, akkor semmi. Most tessék nekem megmondani, tényleg nem lehet szombatonként tartani a gyerekeknek a verseny. Tényleg nem lehet. A természetekét a nagy is lehet. Ma már minden falusi labdarúgó bajnokság, múltkori Balaton keresztül Magyarország, hogy nem tudom, letegye meccsen, hát nem voltam kinten, láttam, vagy valóttam, vasár délután még jól akkor kell tenni, családi közösségben, családi egyébként részt kell tenni, ahogy az Isten tiszteleti szóba kerül. Miért kell ilyen helyzetre járni? Ez a véleményem, hogy meddig lehet elmenni, ameddig a lényeg kárt nem vall. Ez a két unokaöcsém, a hogomnak a két fia, most már felnőttek, a édesapjuk 47 éves korában tavaly előtt meghalt, és megújult az életük. Megújult az életük. És ez a profi OB1-es vízilabdázóság, ez elkezdte, már korábban is kezdegetni, de elkezdte kristálytisztán látni a hátteret. A hátteret. Milyen hátterek vannak a sportban, az élsportban? Hát először is a nem egészséges alkatállás, ami visz. Azt mondja, hogy két nemzetközi verseny, vagy bajnokság, vagy konferenciák, vagy külföldön, két vagyunk, és a tartalékokkal együtt, mit tudom én, 14 csapattak kínban, és a 14-ből 13 elmegy számok után este. És viszik oda a szállásra. Mert a banda szellemes tisztít, elsimogatta. Hát ők úgy kiközösítették, az utolsó évben kiközösítették, most már szóval kell mondani, hogy csinálni. Kiközösítették. Igen? A másik. A versenysportban mindent a pénzben. Kivétel. Ott úgy meg lehet fertőződni a
ugyan tökéletes. És ennek aztán vannak alvonalai is, akár a stimuláló felek, stb. Nem akarom hozni, de mindent a pénz motivál, és olajos, rettentően olajos. Ez a határ, ahol engem nem károsít. Menjünk tovább. Meddig lehet elmenni a szórakozásra? Meddig lehet elmenni a szórakozásra? Sose felejtem el, hogy négy gyermekünk van, három leány és egy fiúcska. Szóval már messzülök vagyunk, ügyesség érteni ezt a dolgot. Úgyhogy, és egy tizenvalány évvel ezelőtt az egyik kislányom dühöngő kamaszkora idején mondja azt, hogy hát ő diszkóba akar menni. Diszkóba akar menni. De valahogy az egészből kilógottam volnám, hogy nem azért diszkóba akar diszkóba menni, hogy mert ő ott nagyon érvezni magát, hanem azért akar diszkóba menni, mert tudja, hogy arra megint megvan az életünk. Tehát tárgyítja, hogy én is próbáltat állítani a kereteket. Igen? Mondd el kell, hogy a budapesti diszkók ma Magyarországon milyenek, tehát azt hiszem, ezt nem kell esetelni. Nem vagyok minden nap üzemlégre a képzelő tehetségen elég nap. Mindenkinek ráhúzom a saját képzelő tehetségére. Ilyenkor egy külön lehet, hogy ugye, a köztudott, hogy a kemény tiltás, hogy mamad adott még neked, meg egyedek, szóval egy 15 éves gyereknek nem a legideális, de az sem, hogy ne figyeljük a pénzt mennyire szépen, ugye a másik évben. És én ma megmondom őszintén, példaképpen azon, hogy meddig lehet elmenni, azt mondtam neki, hogy tudod, hogy menj el, de én is megyek veled. Én megígérem, hogy a terem sarkába legyen háttal mindenkinek, de könnyen a kezembe, tehát nem is nézlek oda, de ott leszek. Már nem akartam. Soha többet nem akartam. Meddig lehet elmenni a szórakozásnál? Amíg nem károsít életben. Addig. Addig. Meg többet. Igen. Köszönöm. Meddig lehet elmenni? Meddig lehet elmenni az egyházban, a szervezeti egyházban? Meddig lehet elmenni, és most is nem a kritika oldaláról, hanem a szervezeti egyház, azáltal, hogy egyház, és azáltal, hogy a másik irodalom úgy néz rá, mint egyház, és azt hiszi, hogy az egyik ok van a túloldalú. Gyakorlatilag rákészek, kínlódnak és szenvednek, hogy meddig mennek el. Tessék, amikor megy egy rákészes konkrét példa, valaki az utcáról, hogy meg szeretnék keresztelkedni a gyermekemet. Mit mond egy rákész? De ő. Valakinek vágy egyetes időben. Hát tessék le helyet foglalni, beszélgessünk egy kicsit, megjárni nincs ideje. Van, aki csak telefonál. Hát jöjjön el, beszéljünk meg. Könnök. Járnak ide, nem járnak. Hova, hát semmi baj. Baj, nem baj, de hogy baj. Csak beszélgessünk egy kicsit, hogy lennének a keresztülők. Mi az, hogy a keresztülőnek megkeresztetnek kellene? Amíg az ember a szüleit nem válogathatja meg, a keresztülőt meg lehet válogatni, hát az egyház tették elő. Abszolút együttműködésképtelen és együttműködésre nem hajlandó emberek várnak el szolgáltatást. Hát az a dolga, hogy megkeresztenek. Ez a kötelessége. Hát mit pénzzel? Meg is mondta. Mi az? Hát mikor szerint? Hát természetesen volna. Ma fogva, te volna, hát nem, mert így azért mégse, azért volna, hogy ne csináljunk a dolgokból,
így nem szabad. Na nem van, hát a plébán is a másik templomban megfogja akkor. Az evangélikus lelkészről azt mondta, hogy milyen nyomás alatt vannak lelkészeit számtalan esetben. Számtalan esetben. Milyen nyomás alatt, hogy őket csak tisztítnek akarják használni az estékkor. Családban történt tragikusan volt, tragikus volt. Szomor, az egyik unokahúgomnál, van 10-valahány. Bemennek az oltár elé, a lelkét, köszönti őket, nagy szeretettel, ő ismeri a családot, a körmenüket, minden barátét. A két fiatalnak az egészhez semmi érdeklődés nem volt, semmi üvöltött az arcuk róla, csak hogy a fényképekhez, hogy tudják a legjobb pozitúrát. Állat fordottak attól függ, hogy kaptuk a tanulat. Csak hogy én hogy értek ki. Na most ez katasztó, a kedvesesek között prezsítenek. Ti prezsítenek a tetesről. Tessék szépen, hogy lelki társnak és partnernek lenni a lelkét mellett, és ebben erősíteni őket, hogy ne gyengüljön el. Ugye, ne gyengüljön el, mert ez is erre is igaz az, hogy a gyönyöket nem lehet elismét elérhetni. Tehát van egy minimum szint, amikor megszakad a misszió lehetősége a későbbiekben, és onnantól kezdve már nem misszió, hanem igenis gyengül. Ha valaki legalább az eljön a lelkészhez, beszélget, két-három beszélgetésen részt vesz, leülnek, stb. Ott van lehetőség arra, hogy megszólítsa. Van lehetőség arra, hogy feléje Krisztus felmutassa. De ha ennyire elutasító, ha ennyire csak egy külsőség kell, csak egy utelfavás, csak egy templomi környezet kell, akkor azt fogod fogod. Szóval. Röviden leszek azért. A harmadik kapcsolódási pont a két világ között. Tévedések, helytelen az ismeret, avagy hívő hitetlenek. Emberek, akik a Krisztus birodalmában gondolják magukat, de valójában nincsenek ott. Ez egy tragikus dolog, hogy valaki azt hiszi, hogy ott van, de nincs ott. Én elmondok egy olyan esetet, többet tudnék egyébként mondani, Piacosztályban lakunk is ott, egy házaspár közösségbe járunk. Ez nem a gyülekezetünk, mert Budaörsön a gyülekezet. Oda bennünket hívtak. Ez egy olyan házaspár közösség, ahol a Hőzsök Istenet és mi vagyunk nem katolikusok, a többiek katolikusok. Egyébként általában valamilyen katolikus megújulási mozgalmakhoz kötődő értelmiségűek ezek, házaspárok, ahol mi a négy gyerekkel a legkisebb család vagyunk szinte, mindenhol 5-6-8-10 gyerek, és mérnökök, tanárok, orvosok, stb. Jó beszélgetéseink vannak, természetesen pontosan kristálytisztán látszanak azok a határok, ahol, amiket innen léphetünk át. Na, itt találkoztunk, nem egy olyan fiatal asszonynal, volt rám képes fiatal, mondjuk olyan 35 és 40 közöttiek asszonyok, akik a férjük révén kerültek, mondjuk itt mondom, hogy a vallással kapcsolatban, félelmezése senki, de mi azt is mondtam, hogy az Istennel kapcsolatban, házasságkötési révén, mert korábban pátitának a lánya volt az egyik, a másik nem tudom milyen funkcionálisnak volt, stb. Tehát attól ateista, Isten szavazó környezetben soha meg nem volt megkeresztelve, stb. Kerültek ilyen helyzetbe, és ő neki, én látom, megváltozott az életük. Tényleg megváltozott. És ők szó szerint ezt a terminus technikus használják, elnézést, hogy ezt mondjam, hogy értelme. De a szűzmányából. És ő azt hívja, hogy már ott van a Krisztus birodalmában, de nincs ott, mert ő szűzmányához imádkozik, kizárólag, mert csak azt fogadja el az ember és a Krisztus és utána Isten között közvetítő. Tehát ő azt hívja, hogy ott pedig lehogy. Maga a ránk. Hát aztán vannak a Szent Király szeretetárok. Itt is sajnos el kell mondani, nyilvánosan mondott el, tehát mondhatom, hogy Donát úr például ilyen, aki azt mondja, hogy Mózes nekem semmi, Pál apostol nekem semmi, mert ő így szeretárra, mert talán nem azért, mert kevésbé liberálisok. Beírják azt, be lehetett jönni az a Mózes is, meg az a Pál apostol is, hogy egy nevet nem. Ugye? Szeretárja az igét. De ő azt hiszi magáról, hogy oda tartozik. Hogy a Krisztus birodalmához tartozik, és nem. Ez példa volt, tehát mindenki gondolhat, hogy nem egy ilyen esetekről van szó. Ugyanez kapcsolódik ezekre a kérdésekbe a Biblia normális saját tájékozódik szerint keverik. Tehát, mintha mi lenne, úgy húzogatom, hogy a Biblia etikai normális. Negyedik kapcsolat. A két irodalom között. Laikus hívők, klerikus hívők. Luther szerint mind a kettő a hasához tartozik. Vannak egyenlőségek és különbségek a két Krisztus, egyébként Krisztus birodalmat tartozó csoport között a Cézár birodalma irányában. Senki sem zavar ezek a megnevezések a Cézár birodalma, de volt róla szó egyébként jó. Vannak különbségek, tehát igenis vannak különbségek egy laikus és egy lelkész között, hiába mind a ketten itt, vagyunk ezen a oldalon, a másik irányába a kapcsolatban. Ugye a klerikus a teológiai képlet, a laikus, és ezt tagadják a klerikusok, mélyebben él a világban, hatásos jobban érzi. Én ezt érzékeltem, lelkészekkel való beszélgetésekben. A lelkészek, ugye ez tipikus példája volt a liturgia vita. Szóval azáltal, hogy a lelkész, nem is értem egyébként, hogy a lelkész a 90%-ban evangélikus környezetben mondok. Az esetek 90%-a felesége evangélikus, a gyerekei evangélikusok, a munkatársai evangélikusok, a szolgálat evangélikusok felé bánul, a főnöke evangélikus, én. Egy olyan környezetben mondok. Élénkülegesen, élénkedik másokkal, nincs villamoskalom ma már, különben, ahol esetleg érintkeznek, vonaton még van, de úgy mélyebben nem. De aki egy cégnél dolgozott, annak a főnöke, a beosztottja, a közvetlen munkatársa, nem evangélikus. Vagy nem is hívő ember. Vagy még azt hiszem, nem is vallásos. De lehet, hogy a felesége, vagy a férje. Talán más felekezett, talán hitetlen, stb. Tehát én azt mondom, hogy a laikus ember igaz, hogy képzetlen, de sajnos, hát ez a sorsunk, mélyebben élünk a világban, hatásait jobban érezzük. Jobban érezzük a saját bőrünk. Miért fontos ezt tudni? Azért, mert itt tudunk mi kiegészítői lenni a lelkészeknek, mint presbiterek a szolgálatban. Mert mindenki van egy olyan tapasztalatú tudom, ami neki nincs, és neki van egy olyan ismerete, ami neki nincs. A teológiai ismeret. És a kettő együtt tud gyümölcsödővé lenni a gyülekezet számára, illetve nem csak a gyülekezet számára, hanem kifele is, de mindenképpen elsősorban azok számára, akik a, akár gyülekezeten belül, akár nem, még a világirodalmának tartoznak.
Ötödik, hogy maradj egy ide esetleg beszélgetésre is, hihetett. A két irodalom közötti kapcsolatnál a jövőről is kell beszélni. És ezzel kapcsolatban a jövő egy házáról beszélünk. Persze mindenki mondhatja azt, hogy hát a jövő egy háza, kedves testvérem, az Isten kezében van a jövő. Erről fölösleges beszélni. Én meg azt mondom, hogy Jézusnak azt mondta, hogy ha látjátok, hogy a figyelmen virágzik, akkor tavasz van, ha szőkék a gabonát, nem így mondja, akkor érettek a ragadása is. Tehát nekünk, hívő embereknek szabad észrevenni, és meg is észre kell vennünk a gyereket. Sőt, nekem az a véleményem, hogyha a hívő nép hamarabb észrevette volna a gyereket, hogy éppen itt kint beszélgetünk róla, hogy 1953 fordulóján a evangelizációk leálltak. Ugye? Aztán utána, hogy az egyházvezetés az abszolút kollaborálás irányába ment el. Ha a tízőjét bent az egyházban látja, akkor következtetéseket vont volna le. Vagy pedig látta, de rossz következtetéseket vont le, fogta magát, hogy nagy kérdéseket, magából én kivegyek és kirakadok, majd én egy házi csoportot, ezt az esetem azt. És utána kis közösségek, uram, bocsánat, szektált irányába. Tehát lehet és kell is nézni, hogy a jövő felé. A jövő lelki egyháza. Két gondolat. Egy. Jobban felemelülve, kevésbé felolvadva. Jobban belemerülve a szolgálatba, jobban belemerülve a lélekmentésbe, jobban belemerülve az elkötelezettségbe, az elhivatottságba, jobban kiszolgáltatva magamat az isteni hívásnak, de kevésbé felolvadva a magamat. Mert mindannyian így vagy úgy, a járvány hozzáadása régén olvadozunk. Egy kicsit mindig, csak az Isten mindig egy kicsit megerősítőd, ne olvadjunk. Ez a töbletünk vagy kanyarunk, ne olvadjon le rólunk. Így erősít meg, jobban belemerülve, de kevésbé elolvadva. Jobban belemerülve. Mit jelent? Azt gondolom, hogy a jövő egyháza, hogyha jobban belemerül az elkötelezettségben, ha jobban belemerül a küldetésébe, a világba, a másik irodalom felé való szolgálatába, vagyis ott benn, amit kell tennie, akkor fontos feladata a lelkezés. Mert ezt a világot az összemosás teszi tönkre. Az egyházakat, a lelki gondolkodást, az összemosás, a szinkretizmus az, ami megfelelkezik, és ami tönkre fogja tenni. Tehát a leleklezés határozottan kell tenni. Szeretett teljesség, de határozottan. Az új mozgalmakét, a szextárkét, az összemosásokét, a hazugság atya munkáját le kell letvezni. Belemerülve a szolgálatba,
csak mindent, hogy a feladatunk a másik birodalomban van, az eddiginél sokkal kevesebb kompromisszummal, kevesebb felolvadással, kevesebb feladással, erődítmények, lelki erődítmények feladásával, hanem sokkal szilárdabban. Azt gondolom, hogy a jövő egyháza nem szervezeti egyház, ahol beszélek, az elkezd majd kikristályosodni a hitvallók között. A hitvallók gyűrűjében, a hitvallók körében fog megtörténni ez. Ez nem az ügyet, hogy ők elfogadnak, hogy abszolút nyitottak lesznek majd, befogadni másokat, misszionálni mások felé, de sokkal karakteresebb lesz. Testvéreimmel, benne az eszébe is vitáim vannak ezzel kapcsolatban, mert van, aki azt mondja, hogy nem lehet volna határozó különbséget tenni, hogy hitvalló, meg nem hitvalló. Mert az riaszt. Én azt gondolom azonban, hogy olyan idők következnek, amikor igenis egyértelmű kell tenni a dolgokat. Aki olvasta Zimányi Miklósnak a könyvét a Gulágról, tűzoszloppa a léghegye között, című könyvét, tudja, hogy mit jelent, miről beszélek. Tudja, hogy miről beszélek, természetesen nem az ateizmus és kommunizmusnak a gőzhengere megy keresztül a világon, de lehetséges, hogy ez sokkal rosszabb szellemiség, és ebben a szellemiségben egyedül a tiszta, egyértelmű kiállás és megállás az, amit viszont Krisztus ereje nélkül az ő